A sorozatunkban az Efézus 6-hoz érkeztünk. Ez az Efézusi levélnek az utolsó része, és belevágunk az utolsó rész tanulmányozásába. És ennek a címe pedig nem más, mint az engedelmesség, amit hát fontos megtanulnunk, mert úgy tapasztalom, hogy a legtöbb ember ezt a fogalmat nem szereti hallgatni, se gyakorolni, meg pláne nem. Az engedelmesség az egy nehéz dolog. A legtöbb ember azt tapasztalja, hogy amikor megszületik, ez nem egy ilyen veleszületett tulajdonság, hogy olyan könnyű engedelmeskedni. Azért vannak itt kisgyerekes anyukák. A gyerekek mit szoktak előbb kimondani? Az igent vagy a nemet? A nemet. Ez nem az engedelmességnek a jele, igaz? Szóval valahogy bennünk van az, hogy valaki mond nekünk valamit, van egy parancs, van egy szabály, és akkor azt mondjuk, hogy nem. Vagy mi jobban tudjuk. Tehát az engedetlenség az emberi természetből jobban fölfakadó tevékenység, vagy tulajdonság, míg az engedetlenség és az engedelmességet viszont tanulni kell. Azt tapasztaltam, hogy az engedelmesség az nem is olyan egyszerű dolog, akár a saját életemben is, ugyanis az engedelmesség az bizalmat is jelent, hogy valakire rábízom magam. Amit ő mond, azt én elfogadom, hogy az úgy jó. És én annak megfelelően élem az életemet, vagy annak megfelelően teszek dolgokat. Az engedelmesség az bizalom nélkül, hit nélkül, elfogadás nélkül nem fog működni. És hogyha Isten felé megvan a hitünk, bizalmunk, és az elfogadás, hogy elfogadjuk Istent, hogy ő jó és tökéletes, akkor az engedelmességet is könnyebb gyakorolni. És hát akik újjászületett emberek, az Isten szelleme ott bennünk munkálkodik, és ő meg engedelmeskedni akar az Isten üzenetének és az Isten szabályainak. Emlékszem rá, hogy amikor még gyerek voltam, a szüleim elvittek sokszor gyülekezetbe, és amikor hallottam az engedelmességről tanításokat, akkor egy olyan bizalmatlanság volt bennem, és attól féltem, hogy ha én engedelmeskedni akarok az Istennek, akkor ez egy veszélyes vállalkozás lesz, mert mi van akkor, hogyha az Isten olyat mond nekem, amihez nekem semmi kedvem nem lesz? Vagy olyat mond, ami nekem rossz lesz? Azt mondja, hogy menjek ide, és én nem akarok oda menni. Azt mondja, hogy tegyem ezt, és az nekem nem jó, és én nem akarom megtenni. Tehát az engedelmesség az bizalom és hit nélkül nem nagyon fog működni, de mégis azt kell látnunk, hogy Isten igéje világosan beszél arról, hogy az engedelmes gyermekeit áldja meg Isten, és nem az engedetlen lázadó gyermekeit. Tehát az engedelmességben fontos, hogy növekedjünk. És mivel van szabad akaratunk, azt csinálunk, amit akarunk, ez a szabad akarat aktiválja benned vagy az engedetlenséget, vagy pedig az engedelmességet. Szabad vagy arra, hogy egyiket vagy a másikat válaszd. Nos, hát nézzük meg, hogy mit mond Isten igéje az engedelmességről. Ha van nálatok Biblia, kérlek titeket, hogy az Efézus 6-nál nyissátok ki a Bibliát, és az első 9 verset fogom elolvasni. Tehát az Efézus 6, 1-től 9-ig. Gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingerejétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek a földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát, lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nektek is, nekik is, uratok, és aki nem, személyválogató. Urunk Istenünk, kérjük azt, hogy tényleg szólíts meg bennünket, és szeretnénk a Te utadon járni, szeretnénk azt tenni, ami jó, ami helyes, amin áldás van, amiben Te vagy benne, ott szeretnénk mi is lenni. Taníts bennünket az engedelmességre, és mutasd meg, Uram, hogy mit kell tennünk, vagy mit kell megváltoztatnunk. Vagy bátoríts bennünket, amikor az engedelmesség útján haladunk. Kérjük, Uram, a Te lelkednek a munkáját most is erre az Isten tiszteletünknek a folytatására. Gyere, Szentlélek, és taníts, és vezess, és irányíts bennünket most, és kérjük ezt Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Nos, ha elkezdjük tanulmányozni ezt a szakaszt, akkor azt látjuk, hogy először arról van szó, hogy az engedelmességet bevezeti a levél írója Pál apostol. Szeretnék egy alap dolgot elmondani, ami nagyon-nagyon fontos. A Bibliában két helyről szeretnék idézni. A Róma 4.15-ben ezt mondja a Biblia, ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Aztán Róma 5.13-ban ezt mondja az ige, mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Vagyis amikor engedelmességről beszélünk, akkor nagyon világosan látni kell, hogy ha nincsenek szabályok, ha nincs törvény, akkor nem tudsz engedelmeskedni. Nincs aminek engedelmeskedj, akkor minden szabad. És a Biblia ezt mondja, hogy amíg nem volt a törvény, addig is az emberek bűnöket követtek el, de mivel nem volt kinyilvánítva, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mit szabad és mit nem szabad, ezért az emberek tették azt, amit jónak láttak, és ilyen értelemben nem szankcionálható vagy nem mondható, hogy ez jó vagy rossz, mert nincs szabályozva semmi. Az engedelmesség tehát akkor működik, amikor vannak világos szabályok, hogy mettől meddig lehet közlekedni, mit lehet és mit nem lehet tenni. És amikor ezeket a szabályokat, törvényeket ismerjük, akkor tudjuk, hogy meddig lehet elmenni. És hogyha túllépsz a határon, akkor az már nem az engedelmesség, az már az engedetlenség, vagy az már nem az igazság, hanem a bűnnek az útján jár valaki. És amikor ezt látjuk, akkor a Biblia azt mondja, hogy azért van bűn, mert van törvény. Néhány évvel ezelőtt hallgattam egy rádióműsorban, egy ilyen utazási magazinban, egy olyan történetet, amikor magyar turisták egy ázsiai országba mentek, nem emlékszem az országnak a nevére, és az egyik kedves magyar honfitársunk egy ilyen utcai árusnál akart venni valamit, és fizetni akart, és elővette a pénztárcáját, és kivette belőle a pénzt, és mivel fújt a szél, az egyik bankjegyet elfújta a szél, és ő meg rohant utána, hogy megfogja, és mivel leesett a földre a bankjegy, így rátaposott, rátette a lábát, és akkor utána fölvette, hogy visszamenjen és fizessen vele. És ezt meglátta egy rendőr, és azonnal letartóztatták ezt az embert. Bevitték a rendőrségre, és néhány napos tortúra után engedték csak el, és kiderült, hogy ezzel a mozdulattal, hogy amikor a földre esett a pénz, a bankjegy, és rátaposott, ezzel egy komoly törvényszegést követett el. Tudjátok, mi lehetett ez a törvényszegés? Az uralkodónak a képe volt a pénzen, és ez a legnagyobb megaláztatás, vagy a legnagyobb jogtiprás, hogy valakinek a fényképét megtaposod, és ráadásul az uralkodónak a képét taposta meg, mert ha rálépett erre a bizonyos bankjegyre. És aztán mindenféle bonyodalmak voltak, és nagy nehezen kiengedték ezt a kedves embert, és nem kellett neki börtönbüntetést vállalni, mert megszegett egy törvényt. De ő nem tudta, hogy ha ebbe az országba megy, akkor a pénzre nem lehet rálépni, mert ez törvényszegést jelent. Ő teljesen nyugodt volt, és örült, hogy megmentette a pénzt, és nem fújt el a szél. Ugyanakkor meg egy komoly törvényszegést követett el. Ha nem ismerjük a törvényt, nem tudjuk, hogy mi a törvény, akkor tulajdonképpen gátlástalanul tehetünk bármit. És Isten azért jelentette ki a törvényt, és azért adott szabályokat, hogy ez a gátlástalanság az, hogy bármi bárkinek az életében beleférjen, ez ne legyen, hanem egy jó úton vezessen Isten bennünket. Ezért van törvény, és ezért beszélhetünk az engedelmességről. És azzal kezdődik itt ez a szakasz, hogy gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek az Úrban, mert ez helyes. Egy gyerek akkor tud engedelmeskedni az anyjának, meg az apjának, a szüleinek, ha vannak szabályok. Ugye? Ha nincsenek szabályok, ha bármit meg lehet csinálni, akkor a gyerek nem engedelmeskedni fog, hanem azt csinál, amit akar. És amikor azt mondja a Biblia, hogy a gyereknek engedelmeskednie kell, vagy engedelmességgel tartozik, akkor egy szülői felelősség az, hogy mondjuk meg, hogy mit szabad és mit nem szabad. Mert akkor tud engedelmeskedni a gyerek. Igaz, hogy itt a Biblia megszólítja a gyerekeket, hogy gyerekek, engedelmeskedjetek, de itt van egy szülői felelősség is, mivel itt a gyerekek kevésbé vannak jelen most, hanem inkább a szülők, akkor nézzük meg ezt az oldalt. Tehát fontos, kedves szülők, hogy amikor a gyerekeinkkel foglalkozunk, akkor világos legyen, hogy mi a jó és mi a rossz. Mit szabad tenni, és mit nem szabad tenni. A nagyobb családunkban, egyszer hallottam egy olyan történetet valamelyik családunkkal kapcsolatban, hogy panaszkodott, hogy hát a gyereket orvoshoz kellett vinni, és megvizsgálták, és gyomorpanaszai voltak, és kiderült, hogy azért, mert rengeteg kólát iszik. Naponta sok pohár kólát megiszik, mert annyira szereti a gyerek a kólát, és ennek a következménye lett, hogy gyomorpanaszai lettek a gyereknek. hogy szeretném tőletek megkérdezni, meg neki is mondtam, hogy ki a felelős ezért? A gyerek a felelős azért, mert sok kólát iszik, vagy az anyja, vagy és az apja. Mert a gyerek úgy gondolja, hogy ami nekem jó, azt szívesen megengedem magamnak. És ha a kóla jó, akkor sokat iszok belőle, és ez minden rendben van. De a szülőnek a felelőssége az, hogy azt mondjuk, hogy naponta egy pohár kóla, vagy egy sem. A szülő felelőssége az, hogy kimondjuk azt, hogy mennyit internetezhet a gyerek. A szülő felelőssége az, most örül nekem az Erika. A szülő felelőssége az, hogy mennyit tévézzen a gyerek. A szülő felelőssége az, hogy mennyit legyen a barátainál, vagy a szomszédainál. Mindaddig, amíg a szülői házban van, vagy pedig olyan korú. Ilyen értelemben nagyon-nagyon nagy felelősség van a szülőkön, hogy megmondják, hogy mi a jó és mi a nem jó. Meddig lehet menni, és mikor van az, hogy innen tovább már nem lehet lépni. Tehát a szülőkön van egy felelősség. A szülői felelősségnek tehát a lényege az, hogy ki kell jelölni a határokat, hogy tólig lehet közlekedni, és ezen túl már az engedetlenségről beszélünk. Erről ezt mondja a Biblia. A túlzott liberalizmus, amikor azt mondjuk, hogy annyira szeretjük a gyereket, hogy nem akarjuk őt korlátozni, ez higgyétek el, hogy még senkinek nem használt. Ez az ördögnek a műve, hogy mindenki csináljon azt, amit akar. És a túlzott liberalista felfogás, ez a mindenben a szabad elvűség, ez tulajdonképpen nem más, mint egy anarchia. Mindenki azt csinál, amit akar. Ez nem az Isten igéje. Az Isten igéje azt mondja, hogy van tólig, és hogyha ezen a sávon közlekedsz, amit az Isten mondott neked, akkor ennek a következménye egy áldás, hogy Isten vezeti az életedet. Ha erről letélsz, és nem ezen az úton akarsz járni, ezt hívják engedetlenségnek, vagy bűnnek, és ennek is van egy következménye, hogy az Isten áldása nem tud megnyugodni az életedem. Nos, tehát a szülőknek van egy fontos felelőssége, hogy képviseljék az Istennek a kegyelmét, az Istennek a törvényét, az Istennek az igéjét, mondjuk a gyermekeikkel szemben. És hadd mondjam azt, hogy ez egyre nehezebb. Egy olyan világban élünk, amikor a törvények állandóan átalakulnak és állandóan változnak. És a Biblia arról beszél, hogy az utolsó idők felé haladva komoly problémák vannak azzal, hogy kinek kell engedelmeskedni, és milyen törvényeket kell alapul venni, hogy mi a jó és mi a rossz. Egyrészt azt mondja a Biblia, hogy készülnünk kell arra, hogy az utolsó idők felé egyre több úgynevezett Isten ellenes törvényt fognak hozni. Tehát az Isten törvénye és mondjuk egy-egy állam törvénye azok teljesen ellentétben lesznek egymással. És el kell döntened, hogy melyiknek fogsz engedelmeskedni. Vagy az Isten törvényének, vagy egy adott állam törvényének. Egy példa, 1 Timóteus 4-ben a Biblia ezt mondja, hogy az utolsó időkben jönnek majd olyan emberek, meg olyan szabályok, amelyek tiltják a házasságot, bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők, és az igazságnak az ismerői. Tehát Isten azt mondja valamire, hogy ez jó, mondjuk a házasság, vagy bizonyos ételek élvezete, hogy egyed, vagy használd, és ez legyen áldás az életeden. És jönnek majd okos emberek, akik azt mondják, hogy ezt megneted, mert ez nem jó, valami jobbat találtunk ki. És azt tiltják, a másikat, ami rossz, azt pedig ajánlják neked, hogy ez az engedelmesség, ha te ezt fogod tenni. Ahogy haladunk az utolsó idők felé, az engedelmesség az egyre bonyolultabb dolog lesz, hogy kinek fogunk engedelmeskedni. Az Isten beszédének, az Isten parancsának, vagy valami másnak. Aztán egy másik példa, 2 Timóteus 3.2-ben ezt mondja a Biblia, az utolsó időkkel kapcsolatban, amikor nem az Isten ellenes törvényekre hívja fel a figyelmet, hanem arra, hogy az Isten törvényei ellen direktbe szembe mennek majd az emberek. Így szól a Biblia, az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, és itt az igében reagál erre, hogy szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok és szentségtelenek. Vagyis az utolsó időknek két nagy folyamata lesz, az Isten ellenes törvényeknek az erősödése, a másik oldalon, ami az Istennel kompatibilis törvény, azzal pedig szembe mennek az emberek, és engedetlenek lesznek, és lázadnak, és szentségtelenek lesznek. És azt mondja a Biblia, hogy erre föl kell készülni szülőnek is, meg mindenkinek, hogy ez a folyamat erősödni fog, és amikor engedelmességről van szó, akkor nagyon fontos eldönteni, hogy kinek fogsz engedelmeskedni. Hogy ki az, akinek odaszánod az életedet, és elfogadod, hogy ő egy felettes hatalom, aki biztosítja neked mindazt, ami a törvények alapján áldás lehet. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ezt mondja az Efézus 6.2.3-ban a Biblia. Olvastam egy kutatást, amerikai kutatók már többször kísérleteztek azzal, hogy bizonyos csoportokat vizsgáltak, és évtizedeken keresztül figyelték az életüket, és a kiválasztott csoportból azok az emberek, akiknek korrekt, normális, jó kapcsolatuk volt a szüleikkel, azok sokkal egészségesebbek voltak, mint azok az emberek, akiknek később megromlott a kapcsolatuk a szüleikkel, és egy ilyen feszült, ellenséges viszonyt tartottak fent a szülőkkel. Ez az élettapasztalat, az Isten igéje meg azt mondja, hogyha tiszteled az anyádat és az apádat, mert ezt mondja a Biblia, hogyha odafigyelsz rájuk, hogyha tekintélyként elfogadod őket, akkor ennek a következménye, hogy az Isten áldása ott lesz az életeden. Ez az Istennek az üzenete. És talán itt érdemes megállni, és mindenkinek vannak szülei. Vagy élnek, vagy nem élnek már, de hogyha élnek, akkor fontos úgy tekinteni rájuk, hogy Uram, áld meg az anyámat, áld meg az apámat. Imádkozom értük, legyenek áldottak. Ha még nem keresztények, akkor térjenek meg. Lehet, hogy nem Isten útján járnak, és talán nem is mindenben az Isten törvényeit képviselték feléd. De imádkozhatsz értük, mert azt mondja a Biblia, hogy tiszteld őket. És a tiszteletben nem csak az engedelmesség van benne, hanem benne van a szeretet, benne van a szolgálat, hogy számomra fontosak azok az emberek, akiket én tisztelek. És a szüleink legyenek ilyen kategóriában, hogy tiszteljük őket, hogy imádkozunk értük, hogy áldást kívánunk az életükre. És ezzel sokat segíthetünk nekik, hogy ők is az Istennek a törvényeit megértsék, elfogadják, vagy így tudjanak élni. Szóval, kedves gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek, és hát kedves szülők, ti pedig olyan törvényeket hozzatok, olyan szabályokat hozzatok, amelyek segítik a gyerekeket arra, hogy az Istennek az igazságait megismerik. Ez egy ilyen szoros összefüggésben működik, és erről beszél a Biblia. Aztán beszél arról is, hogy ti apák ne ingerejétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Fontos megértenünk, hogy ebben a korban, amikor a Pál apostol írja ezt, a római birodalomban az apáknak, a családfőknek óriási hatalmuk volt. Ez a hatalom tulajdonképpen korlátlan hatalom volt. Azt csináltak a gyerekkel, amit akartak. És minden területen ez megnyilvánulhatott. Állítólag voltak olyan kategóriák, hogyha egy apának született egy beteg gyereke, amelyek nem életre való, akkor akár meg is ölhette. Vagy minek? És ez nem szankcionálta a törvény, tehát ő volt a törvény. Ha ő ezt kimondta, akkor ez normális volt, hogy rendben volt. Ha egy apa nem tudta nevelni a gyereket, hogy a gyerek annyira lázadó volt, hogy nem engedelmeskedett az apjának joga volt ahhoz, hogy börtönbe zárassa, megbilincseltesse, vagy a birtokain dolgoztassa, fizetés meg minden nélkül, mint egy rabszolgát. Arra is joga volt az apának, hogyha más szankciót már nem tudott alkalmazni, hogy egyszer elzavarta a háztól, és egy ilyen földön futóvá tette a gyerekét, mert azt mondta, hogy meg kitagadom a gyerekemet, és nincs szükségem rá, mert egyszer nem engedelmeskedik nekem. És hogyha olyan bűnöket követett el a gyerek, akár nem a pici már, hanem a nagyobb gyerek, folyamatosan engedetlenségben és lázadásban élt a gyerek, akkor az apának joga volt arra, hogy nem csak börtönbe zárassa, tehát lecsukassa, hanem akár a halálos ítéletet is kimondja, és azt mondja, hogy ennek a bűnnek ez a következménye halál. Na most, amikor ilyen hatalmas joga van egy apának, akkor nem véletlen, hogy a Biblia azt mondja, hogy ti apák. És ezt azért akarom hangsúlyozni, hogy ma már egy kicsit más világ van, ma az apáknak nincs ekkora hatalma. Ma a szülőknek van egy nagy felelőssége, és a mai fordítás inkább azt mondaná, hogy ti szülők, ne ingerejétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Mert ma az apának is és az anyának is óriási felelőssége van a gyereknevelésben, nem úgy, mint a római birodalomnak az idején. A keresztény üzenet tehát valahogy így fogalmazható meg, hogy kedves szülők, úgy gondoskodjatok a gyerekről, mint ahogy a mennyei atya gondoskodik az ő gyermekeiről. Tehát a szülőnek a felelőssége az, hogy az Istennek a szeretetét, az Istennek az igazságait, az képviselje a saját családjában, a saját gyerekeivel szemben, vagy a saját gyermekeiért. Azt mondja a Biblia, hogy ne ingerejétek, hanem neveljétek. A nevelés az egy folyamat. Hogy folyamatosan képviselem az Isten igazságait, az Isten szeretetét és az Isten kegyelmét. És az apáknak, vagy illetve hát a szülőknek alapvetően lehet kétféle tévejgése, amikor ezt a tevékenységet nem jól teszik, vagy elcsúsznak valamilyen irányba. Azt mondja a Biblia, tehát, hogy ne ingerejétek, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint. Amikor egy szülő nem szereti a gyerekét igazán, ezt lehet, hogy nem fogalmazza meg, de két ilyen szélsőséges megnyilvánulás lehet, ami kifejezi azt, hogy én nem szeretem a gyerekemet. Az egyik ilyen, amiről beszéltem, ez a túlzott liberalizmus, amikor mindent szabad. Az a szülő, aki így gondolkodik a gyermekével kapcsolatban, hogy minden szabad, hát olyan aranyos, hadd csinálja. Hát de neki biztos jó. Nehogy aki személyisége megsérüljön. Ez a fajta gondolkodás azt mutatja, hogy a kedves anyuka vagy apuka nem szereti a gyerekét. Egyszer rábíz mindent, és azt mondja, nem érdekel, csináljon a gyerek, amit akar. Ha neki jó, akkor hadd csinálja, nem? És ez azért érdemes hangsúlyozni, mert ma óriási mértékben dívik ez a fajta gondolkodás, és ez abból fakad, abból a humánus gondolkodásból, hogy az ember alapvetően jó, és akkor fog elromlani, amikor rossz helyzetekbe kerül, és rosszul fog reagálni majd dolgokra, vagy rossz hatások érik a gyereket. És mert a gyerek alapvetően jó, hát ezért akkor csinálja, amit akar. De a Biblia mit mond? A gyerek alapvetően milyen? Nem jó. A gyerek alapvetően nem jó. Vagyis az ember alapvetően nem jó, mert bűnnel születünk erre a világra, és amikor a szülő azt mondja, hogy hát annyira aranyos, csináljon, amit akar, akkor tulajdonképpen nem más teszel, mint biztosított számára azt, hogy a bűnös természete egyszerűen virágozzon, és felnövekedjen, és csináljon, amit akar tényleg. Tehát a szeretetlenségnek, vagy a szülői felelőtlenségnek az egyik csúcsa ez, amikor azt mondom, hogy nincsenek határok, a gyerek csináljon, amit akar. Ez óriási probléma. A másik ilyen szélsőség, amikor a szülők annyira kemények, és annyira szeretetlenek, és olyan szabályokat hoznak a gyerekkel szemben, ami már szinte teljesíthetetlen. Vagy pedig ezek a szabályok állandóan változnak. Ma ez szabad, holnap ugyanez már nem szabad. Holnap után megint szabad, és egyszerűen követhetetlen a gyerek számára az, ami történik, és ilyen értelme nem tud engedelmeskedni, és ebből következik, hogyha te folyamatosan nem tudsz engedelmeskedni, pedig esetleg szeretnél, előbb-utóbb lázadni fogsz. És ez így van a nagy törvényekkel is, egy országnak a törvényeivel is. Amikor követhetetlenek a törvények, a legtöbb normális ember követni akarja a törvényt. De egy idő után, amikor követhetetlenek lesznek, mit csinálnak az emberek? Föllázadnak, és azt mondják, na, engem most nem érdekel tovább. És a gyerekeknél ugyanez történik. Szóval, amikor azt mondja a Biblia, hogy ti apák ne ingerejétek, vagy ti szülők ne ingerejétek a gyermekeiteket, akkor arról beszél, hogy legyenek szabályok, és legyen benne szeretet. És legyen benne írgalom, mert ez nagyon fontos, hogy növekedjenek. Kolossé 3-ban ugyanerről beszél a Biblia, itt így fogalmaz, hogy ti apák, vagy ti szülők, ne ingerejétek a gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ugyanezt mondja. Most nézzük meg egy kis szójátékot. Amikor azt mondja a Biblia, hogy ne ingereljétek, a magyar fordítások közül a Békés Dalos fordítás azt mondja, hogy ne keserítsétek meg az életét. Most az ingerlés az nem föltétlenül azt jelenti, hogy szórakozol vele, hogy direkt rosszat akarsz neki. De ha nincsenek szabályok, akkor megkeseríted az életét. Ha olyan szabályok vannak, amelyek követhetetlenek, akkor megkeseríted a gyereknek az életét. Csia Lajos fordításban így hangzik, hogy ne haragítsátok, vagy ne mérgeljétek föl a gyerekeiteket. Hogy tudod fölmérgelni a gyereket? Hogy rábízol minden, csináljon, amit akar, és amikor felnő, akkor egy kezelhetetlen ember lesz a társadalomban, mert a társadalom nem olyan, hogy mindent ráhagy. Ott kemény törvények vannak. Illetve a követhetetlen törvények meg szintén fölmérgelik a gyereket, egyszer megharagítják, és lázadni fog a gyerek. Aztán azt mondja az ige, hogy azért ne tedd ezt, nehogy bátortalanokká legyenek. Mit jelent az, hogy bátortalan? Segítsetek értelmezni ezt a szót. Mit jelent az, hogy bátortalan? Szorongó, döntésképtelen, lehet, hogy visszahúzódó lesz, kicsit kiszolgáltatott talán, egyszerűen nem tudja betölteni azt a teret, amit mondjuk Isten neki adna. Miért? Mert a szülei valamit nem tettek meg, mert nem jó törvényeket képviseltek, vagy pedig követhetetlen törvényeket képviseltek felé. A amikor összefoglaljuk azt, hogy mit mond a Biblia a szülőkről, hogy ti apák vagy ti szülők ne ingerejétek, hanem neveljétek a gyerekeiteket, akkor azt kell mondani, hogy ugyanúgy kell viselkedni nekem apának, vagy neked anyának és apának, vagy így kell készülned a szülői hivatásra, hogy ami a gyerekemnél sorozatos engedetlenség, vagy sorozatos lázadás, annak fontos, hogy legyenek szankciói. Tehát kifejezni, ezt nem lehet. Megcsinált? Nem lehet. Tehát újra és újra kifejezni, hogy az engedetlenségnek vannak szankciói, ugyanakkor az Istennek a szeretetéből és a kegyelméből fakad az, hogy az engedelmességnek meg mindig van áldása. Tehát Isten nem csak akkor mond valamit neked, amikor rosszul mennek a dolgaid, és azt mondja, ezt ne csináld, meg bűn volt, hanem Isten akkor is megjelenik az életedben, és akkor is megszólít téged, és a Szentnek szól, bátorít téged, hogy de jó, menjél tovább, engedelmes vagy, jól mennek a dolgaid. Szóval Isten vagy szankciókat mond, és azt mondja, hogy ne, mert ez bűn, vagy pedig bátorít téged, hogy menj tovább. És egy szülőnek tulajdonképpen ez a feladata, hogy folyamatosan figyeli az eseményeket, és ami rossz, azt leállítja, ami jó, abban meg bátorítja a rábízottakat. És mind a kettő nagyon fontos. Persze vannak olyan szülők, akik aranyosak, és mindig csak bátorítani tudnak, de soha nem tudnak szankcionálni. Vannak olyan szülők, akik mindig szankcionálni szeretnének, mert azt hiszik, hogy ezzel minden megoldható, és nem bátorítják a gyereket, és ezzel óriási hibákat követnek el. Mind a kettő nagyon fontos. A szankció és a bátorítás. Példabeszédek 13-24 azt mondja, aki kiméli a botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Ez a bot lehet akármi. Azt mondja a Biblia, hogyha szereted a gyermekedet, akkor szankcionálod és bátorítod. És ezt jól használod a kellő időben mindig. Azt teszed, amire szükség van. Hányan vagytok itt szülők? Emeljétek már fel a kezeteket. Jó néhányan. És vannak leendő szülők. Az egy nagy kihívás a gyereknevelés, nem? Egyetértünk ezzel? Óriási kihívás. És amikor arra gondolunk, hogy a szülőkön nagy felelősség van, hogy hogyan tudjuk az Isten igéjét és az Isten kegyelmét képviselni a gyerekeink felé, akkor azt mondjuk, fú, ez nehéz. Ez nagyon nehéz. És ahogy az előbb azt mondtam, hogy fontos, hogy a szüleinkre úgy tekintsünk, mint tekintélyekre, és szeressük őket, tiszteljük őket, és imádkozzunk értük. Mennyire így van ez a gyerekeinkkel kapcsolatban is, hogy a gyerekeinknek, ha szeretnénk, hogy az élete normális legyen, előre haladjon, és ne katasztrófák érjék őket, fontos, hogy imádkozzunk a gyerekeinkért. A nevelésnek az egyik eszköze, hogy folyamatosan Istennel beszélek arról, amit csinálni fogok majd. Hogy imádkozok a fiamért, meg a lányomért, meg később az unokákért, és amikor az Istennel ilyen élő kapcsolat van, és így tudom nevelni a gyerekeimet, így vannak rám bízva a gyerekek, hogy egyenes kapcsolat van az Úrral, akkor ez egy nagy segítség abban, hogy jó irányba mennek a dolgok. És ha van egy 2 hónapos gyereked, vagy fél éves, vagy 5 éves, akkor még lehet, hogy úgy gondolod, hogy borzasztó nehéz az élet, de hidd el, hogy később sokkal több kihívás lesz. És ezzel most nem ilyen negatív evangéliumot akarok képviselni. Tehát az engedelmesség és az engedetlenség az nem a dackorszakban jön ki a legjobban. Vagy nem akkor éles. Vagy nem a kisgyereknek az életében, hanem amikor majd 10-20 éves lesz. És ahhoz, hogy amikor eljutunk oda, hogy 10-20 éves, és szeretnénk, hogy ő is Isten gyermeke legyen, szeretnénk azt, hogy normális legyen a gyerekem, hogy normális életet tudjon élni, akkor ideje most elkezdeni imádkozni érte. Vagy ha még nem is született gyereked, vagy lehet, hogy még férjednek feleséget sincs, akkor is érdemes már azt mondani, hogy Uram, hogyha adsz nekem egy férjet vagy feleséget, és lesznek gyerekeim, akkor adj nekem bölcsességet is hozzá. És ez nagyon-nagyon fontos. Mert bölcsesség nélkül ilyen üres szabályokat képviselni, az a halál, és egyszerűen nem tudsz előre haladni, és nem fog sikerülni semmi. De Istennel viszont minden sikerülni fog. Nos, az engedelmességnek egy következő szakasza, azt mondja a Biblia, hogy a szolgák engedelmeskedjenek az uraiknak. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjetek Isten akaratát, lélekből jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Na hát mit jelent ez, hogy szolgák engedelmeskedjenek az uraiknak? Szintén meg kell értenünk azt, hogy a Pál apostol idejében, amikor kimondja ezt a fontos igazságot Isten igéjeként, hogy a szolgáknak, szolgák engedelmességgel tartoznak, akkor tudni kellett azt, hogy a Római Birodalomban akkor körülbelül 60 millió rabszolga volt. Óriási szám. 60 millió rabszolga. A társadalomnak a nagy része az rabszolgákból állt. És a rabszolgák nem csak azok az emberek voltak, akik dolgoztak a földeken, vagy nem tudom, főztek a konyhába, hanem úgynevezett értelmiségi emberek is rabszolgaként élhették az életüket, tehát tanár is lehetett rabszolga, egy hivatalnok is lehetett rabszolga, egy írnok is lehetett rabszolga. Tehát tulajdonképpen a társadalom teljes egészét, mindenféle szakmákat, meg mindenféle tevékenységet átszőtt a rabszolgatartás, és különböző embereket a képességeknek megfelelően, mint rabszolgákat, hát használták ahhoz, hogy működjön a gazdaság, működjön a kultúra, működjön az állam, egyszerűen minden haladjon előre. És amikor rabszolgaságról beszélünk, akkor szintén meg kell említeni, hogy a rabszolgatartó úrnak tulajdonképpen teljhatalma volt a rabszolgák fölött. A rabszolga egy vagyontárgy volt, a rabszolgát el lehetett adni, vagy kölcsön lehetett adni, vagy ha valaki sok pénzzel tartozott, és nem volt pénze, akkor azt mondta, hogy néhány rabszolgát neked adok, és akkor ki van egyenlítve az adósság. Tehát a rabszolga az egy tárgy volt, amit oda tettek, és oda küldtek, ahova akartak. És azt is tudni kell, hogy a rabszolgatartó úr tulajdonképpen a törvény képviselte a rabszolgával szemben, tehát megfenyíthette, börtönbe zárhatta, kritikus esetekben akár az életét is elvehette, és ebben a helyzetben nem volt olyan könnyű szolgának lenni. Szeretném idézni nektek Arisztotelészt, aki azt mondja, teljesen normálisnak gondolta a rabszolgatartó társadalomnak a felépítését, pedig ő egy elég értelmiségi ember volt, és ő ezt mondja, hogy a rabszolgatartó és a rabszolga között lehetetlen a barátság, mert a rabszolga csak lélekkel bíró eszköz, a szerszám pedig lélek nélküli rabszolga. Tehát egy akkori gondolkodó, aki kicsit meghaladta a korát sok mindenben, úgy gondolkodik, hogy a rabszolga és az ura között azért lehetetlen a barátság, mert nem egy súlycsoportban vannak. A rabszolgatartó az egy ember, a rabszolga meg egy szerszám, csak van lelke. A kalapács meg olyan szerszám, aminek mondjuk nincs lelke, olyan rabszolga. Értitek ezt a gondolkodásmódot? És amikor egy ilyen társadalom működik, és hát a maga módján jól működik, akkor Isten igéje ebben a rabszolgatartó társadalomban megjelenik, és azt mondja, hogy kedves szolgák, engedelmeskedjetek az uraitoknak. Ez egy szimpatikus üzenet. Ha te lettél volna rabszolga, és neked mondja Pál apostol ott, hogy nem kell lázadni, engedelmeskedj, akkor örültél volna neki? Gondoljatok csak arra, hogy amikor Jézus eljön a földre messiásként, a zsidók azért nem fogadják el, mert ők is egy kicsit ilyen rabszolgának tartják magukat a Római Birodalomba, és azt mondják, hogy mi azt a messiást várjuk, aki felszabadít bennünket a rabszolgaságból, aki a szabadságot hozza el, nem aki azt mondja, hogy engedelmeskedj. Bennünk emberekben megvan ez a vágy arra, hogy szabadok legyünk, azt csináljunk, amit akarunk. Most nézzük meg, hogy mit is jelent pontosan az, hogy engedelmeskedni kell a szolgának. Azért fontos ezt megértenünk, mert ma a 21. század legelején, hát természetesen nem ugyanolyan rabszolgatartó társadalom van, mint akkor, de bizonyos értelemben ma is vannak rabszolgák. Ma is van rengeteg kiszolgáltatott ember, aki kiszolgáltatott a cégének, a főnökének, kiszolgáltatott anyagilag, vagy érzelmileg, vagy nagyon sokféle módon kiszolgáltatott emberek töltik be a társadalmat. És ma is ugyanez az ige van, hogy ti szolgák, tehát aki szolga is, szolgálsz valakit, szolgálsz egy cégben, dolgozol valahol, van egy főnököd, lehet, hogy csak pár ember van ott, lehet, hogy egy multinacionális vállalat, de azt mondja Isten igéje, hogy szolgálj és engedelmeskedj, és ne lázadj föl. Na mit jelent ez? Pál apostol hozzáteszi, hogy olyan tiszta szívvel tedd ezt, mintha Krisztusnak szolgálnál. És ez szerintem egy kulcs. mert a rabszolgatartó társadalmat meg lehet változtatni, és ma már nincs ilyen értelemben rabszolgaság, és meg is változtatták emberek. De az nem biztos, hogy a te küldetésed. De neked, mint egyénnek, vagy mint Krisztusban újjászületett embernek van egy feladatod, hogyha vannak főnökeid, vagy dolgozol egy cégnél, akkor szolgálj, vagy dolgozz. És azt mondja Pál apostol, hogy úgy dolgozz, mintha Krisztusnak tennéd. Mintha Krisztusnak dolgoznál. És ezt tudjátok, miért fontos? Mert ha dolgozol egy cégnél, és úgy gondolod, hogy kicsit alulfinanszírozott a helyzeted, vagy úgy gondolod, hogy eléggé kemény a főnök, olyan dolgot is elvár, amit nem kellene, vagy megaláz bennünket, szóval nem vagy megelégedve a helyzeteddel, és azt látod, hogy milyen a főnök, és azt mondod, én ennek szolgáljak, én ennek dolgozzak. És akkor itt lehet a főnököttől, a politikusokig, a gazdasági vezető emberektől kezdve mindenkit látni, meg a korrupciót látni, és amikor csak ezt látod, hogy ilyen emberek vannak itt körülöttem, ezek mondják meg nekem, hogy mit csináljak, akkor mi lesz benned? Egy lázadás, és azt mondod, hogy köszönöm szépen. Inkább csak a minimumot és kész, és még picivel sem többet, mert ezek nem érdemlik meg. Viszont Pál apostol azt mondja, hogy amikor szolgálsz, vagy amikor dolgozol, akkor úgy szolgálj, mintha Krisztusnak szolgálnál. És ha Krisztust látod, akkor az motivál. Ha a főnököt látod, az nem biztos, hogy motivál. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. És ez nagy különbség. Mert amikor a főnököt látod, és úgy látod, hogy ő megaláz téged, akkor ez roncsolja a személyiségedet, megalázva érzed magad, és egyszerűen elveszi az energiáidat. Ha Krisztust látod, és azt mondod, hogy én Krisztusnak szolgálok, akkor ez inkább építi a személyiségedet, inkább erőt ad, lendületet ad, és még jobban fogod csinálni. A kettő között óriási a különbség. Szóval az Isten üzenete ma az, hogy ha te dolgozol egy irodában, akkor úgy dolgozz, mintha Krisztus lenne a irodavezetőd. Ha tanítasz egy iskolában, akkor úgy tanítsál, mintha Krisztus ott ülne a padba, és őt tanítanád. Ha takarító vagy, akkor úgy takarítsál, mintha Krisztusnak a házát takarítanád. Ha bármit is csinálsz, ha prédikálsz, akkor úgy prédikálj, mintha Krisztus is ott lenne és hallgatná. Ha Krisztusnak szolgálsz, akkor ez erőt és lendületet ad neked. Ha nem Krisztus, hanem valaki más van ott előtted, akit látsz, akkor általában ezek az emberek elveszik a lendületedet, elveszik az ambícióidat, mert úgyis látsz valami hibát benne. Nagyon fontos tehát, hogy ne embereknek, hanem Krisztusnak szolgáljunk. És ha Krisztusnak engedelmeskedünk, ez egy egészen más lehetőséget ad. Most nagyon őszintén, ki az, aki benne volt már egy ilyen helyzetben, hogy azt mondtad, hogy ezért dolgozzak, akkor inkább ne. Ugye, hogy sokszor van ilyen? Sokszor pásztoroktól hallottam, hogy ha tudnád, hogy nekem milyen a gyülekezetem, ezeknek prédikáljak én. Lehet, hogy igaza van emberileg. De hogyha azt látom, hogy Krisztus van ott, és én Krisztusnak szolgálok, az lendületet ad. És nem az embereket látom, és nem az embereknek a hiányosságait látom. Szóval a program, az engedelmességnek a programja így hangzik, hogy bármit is teszel, szolgálj úgy, mintha Krisztusnak tennéd. Úgy dolgozz, úgy fektesd be a pénzedet, az idődet, az energiádat. Amikor reggel bemész a munkahelyre, akkor tudd azt, hogy én ma Krisztusnak fogok szolgálni. Persze a főnököd mondja meg, hogy mit kell csinálni, lehet, hogy ő mondja meg, hogy mikor menjél haza, mettől meddig, bizonyos szabályokat ő mond meg, de ha fölötte te Krisztust látod, akkor neked ez óriási erőt ad, és a Szentlélek inkább betölt és lendületet ad, és nem fáradtan mész haza, és azt mondod, hogy ennél a pont-pont-pont milyen cégnél vagy főnöknél minden energiám elmegy, nekem már semmire nem marad időm, lehetőségem, ezek még a véremet is kiszívják, és tehát így is lehet gondolkodni, meg úgy is, hogy én Krisztusnak szolgálok, és ez milyen fantasztikus lehetőség. Gondoljatok az első keresztényekre, ők bármit is tettek, mindig Krisztust látták. És az volt bennük, hogy amikor megverték őket azért, mert prédikáltak, akkor azt mondja a Biblia, hogy örömmel mentek a másik városba, mert boldogok voltak azért, hogy Krisztusért szenvedhettek. Nem azt mondták, hogy ennek a városnak a vezetése, vagy az ottani hatalom milyen korrupt, vagy mennyire igazságtalanok, és hogy nyalogatták a sebeiket, hanem leporolták a ruhájukat, mentek a következő városba örömmel és boldogan, és prédikáltak tovább. Vagy azt mondja a Biblia, hogy az első keresztényekre utalva, hogy sokszor még a vagyonuk elkobzását is örömmel vették. Hát ez ám a nagy kihívás. Örülnél, hogyha végrehajtók délután megjelennének nálad, és elvinnének egy csomó cuccot? És mivel ők azt mondták, hogy azért vállalták ezt, mert Krisztusnak szolgálnak, és ezért bizonyos szankciók érték őket, még azt is, hogy elvették a vagyonukat, még ezért is boldogok voltak, és mentek tovább. Miért? Mert nem a végrehajtót látta, hanem Krisztust látta. És ez egy óriási erőt ad. És szeretnélek így bátorítani benneteket, hogyha gondod van a férjeddel, vagy a feleségeddel, akkor mondd azt, hogy én Krisztust szolgálom. És akkor tovább mentek, és elfelejted a problémádat. Hogyha gondjaid vannak a munkahelyeden, akkor akart Krisztus szolgálni holnap reggel. Ha gondjaid vannak a gyülekezetben valakivel, akkor mondd azt, hogy én Krisztus szolgálom, és Krisztus nevében szeretni fogom őt, és túllépünk dolgokon. Vagy kész vagyok megbeszélni dolgokat, és nem csak elhallgatni. Ha Krisztus szolgáljuk, az erőt ad nekünk, és bátorítást ad nekünk. És azzal fejezi be Pál apostol ezt a szakaszt, hogy ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Vagyis azzal zárja ezt a szakaszt, hogy akár szolga vagy, és engedelmességgel tartozol, ezt értsd meg, és Krisztusnak szolgálj, de ha te főnök vagy, szerintem a teremben vannak itt sokan olyanok, akik olyan munkában dolgoznak, hogy van rád bízva néhány ember a munkahelyen. Valakiknek a vezetője vagy főnöke vagy, akkor neked azt mondja az Isten igéje, hogy te ugyanúgy viszonyulj a beosztottaidhoz, vagy a családtagjaidhoz, munkatársaidhoz, mintha szolga lennél. Vagyis Krisztusnak a nevében szolgálj feléjük. Mert ne felejtsd el, hogy akár szolga vagy, akár úr vagy szabad vagy, él az Úr a mennyekben, aki nekik is, nektek is, meg nekik is személyválogatás nélkül meg fogja fizetni mindazt, ami jár neked. Szóval, ha főnök vagy, ha beosztott vagy, ha szolga vagy szabad vagy, teljesen mindegy. A program, az engedelmesség programja így szól, hogy szolgálj Jézus Krisztus nevében. És ez egy óriási lendületet és óriási erőt fog neked adni. Amikor én ezt megértettem, rengeteg problémán át segített. Az önsajnálat hamar elmúlik, a panaszkodásnak vége van hamar, és akkor azt mondja az ember, hogy Krisztusért megyek tovább. Óriási lendületet ad. Nagyon sokszor, amikor emberekkel beszélgetek, vagy ilyen lelkigondozói beszélgetések vannak, és valami nehéz helyzetet valaki elmond, és jön ez az önsajnálat, ha valaki megérti ezt, hogy Krisztus nevében tovább lehet lépni, meg lehet bocsájtani, lehet szolgálni, lehet szabadnak lenni, akkor egyszerűen felszabadulnak az emberek, és előre haladnak. Szóval ma az engedelmességről volt szó. Én néha a gyerekeimmel kipróbálom azt, bizonyos időközönként, amikor eszembe jut, hogy valamit kérni akarok tőlük, és nem mondom meg, hogy mi az. Csak azt mondom a fiamnak, vagy a lányomnak, hogy szükséged van egy kis segítségre, segíteni fogsz? Tudjátok, hogy reagálnak? Igen, ezt kérdezik. Apa, attól függ, hogy miről van szó. Mondd meg, hogy miről van szó, és akkor eldöntöm, hogy akarok segíteni, vagy nem akarok, vagy tetszik az ötlet, vagy nem tetszik. És akkor néha provokálom őket, hogy de hogyha nem mondom meg, akkor nem segítesz. Hát de akkor is akarok, de azért mondd meg, hogy miről van szó. Amikor az Isten és a gyermekei viszonylatáról beszélünk, akkor fontos, hogy akár teljes bizalommal is, amikor Isten nem mondja meg előre, hogy mi a program, csak azt kéri, hogy segítesz nekem, akarsz szolgálni, vagy gyere is, tedd meg ezt, és nem tudom, hogy mi lesz belőle, és még nem látom a végét, és az engedetlen gyermekei Istennek azt mondják, hogy amíg én nem tudok pontosan mindent, amíg nem látom, hogy az Isten mit akar ebből kihozni, addig én nem csinálok semmit. Az engedelmes gyermekei Istennek meg akár látják a célt, akár nem látják, csak egyszerűen hallják az Isten hívó szavát, hogy valamit tenni kell, akkor azt mondják, hogy megteszem, és azért teszem meg, mert bízok az Istenben, és tudom, hogy ő jó. És az Isten nem akar nekem rosszat. Hiszen megígérte, Jézus beszélte erről, hogyha kérjük, hogy a Szentlélek betöltse az életünket, akkor nem fognak démonok jönni, vagy nem, ha a kenyeret kérünk, akkor nem kígyót fog nekünk adni. Ha bízok az Istenben, és rábízom az életét, akkor nem kell attól félni, hogy Isten valami nagyon rosszat hoz ki ebből az egészből. Mert Isten a legjobbat fogja kihozni. És ma én ezzel szeretném zárni a ma délutáni tanítást, hogy ne félj Istentől, hanem bízzál benne. Akár úgy is, hogy egy ilyen kérés, homályosan megfogalmazza, pont, és azt kérdezi tőled Isten, hogy na, akkor mehetünk? És akkor nem mondd azt, hogy én nem megyek sehová. Mondd azt, hogy Uram, megyek, és hidd el, hogy az a bizonyos pont, amit még nem tudod, hogy mi lesz belőle, vagy hova visz Isten, abból valami fantasztikus jó dolog jön ki. Mert az Isten szeret téged, meg engem. és szereti a gyermekeit, és vigyáz rájuk, és vezeti őket. A kérdés ma úgy hangzik így befejezésül, hogy mondott-e Isten neked mostanában valamit, amiben kéri a te engedelmességedet? Kérte Isten tőled valamit, hogy lépjél tovább? Van-e olyan dolog, ami ilyen függőben van az Isten és közötted? Ami rajtad múlik, hogy most tovább tudsz lépni, vagy nem? Isten vár. Ő mondott valamit, és várja a reakciót. És emlékeztek, azzal kezdtem, hogy a szabad akarat az vagy az engedetlenséget aktivizálja benned, és azt mondja, nem. Vagy pedig az engedelmességet, és azt mondja, hogy Uram, én bízok benned, és megyek. Szóval mi lesz holnap, vagy holnap után? Engedelmesség, vagy engedetlenség? Kérlek benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, amit a 139. Zsoltárban olvasunk, azt most kérjük, hogy Te vizsgálj meg bennünket, és ismerd meg a szívünket, hogy mi van a szívünkbe. És imádkozom azért, Uram, hogy kérünk Téged, hogy ami engedetlenség, vagy lázadás, vagy makacság az életünkben, kérünk, mutass rá, Uram, és vedd ki ezt az életünkbe, bocsásd meg ezt nekünk, Uram. És bízunk benned, Uram, ez a mai napon kifejezzük, hogy szeretünk Téged. És imádkozom azért, hogy a Te nagyságod és a Te dicsőséged az ragyogja be az életünket, Uram. És aki az elmúlt napokban vagy hetekben talán nagyon elfáradt, mert csak a munkát, vagy csak a főnökét látta, vagy csak a kihívásokat látta, imádkozom, Úr Jézus, hogy gyere is, és annak a kedves barátomnak, vagy a testvéremnek a szívében, Uram, a Te teljességeddel ragyog be a szívét, és segíts neki, Uram, hogy Téged lásson. És kérünk, Uram, hogy töltsd be ma bennünket a Te szellemed, de adj nekünk új erőt, hogy amikor tovább kell mennünk és engedelmeskedünk, kell, szolgálni kell, meg kell tenni valamit, akkor legyen erőnk ehhez. Hogy nem mínuszból induljunk, hanem abból a mennyei pluszból, amit Te tudsz adni. Uram, kérünk Téged, hogy vedd ki a szívünkből a csalódásokat. Lehet, hogy ezek jogosnak érezzük ezeket, de kérünk, szabadíts meg belőle. Vedd ki az önsajnálatot. Imádkozunk, Uram, hogy vedd ki a keserűséget és a szívünkből, és adj nekünk szabadságot arra, hogy az Istennek a szeretete legyen ott a szívünkbe, ami szabadságot és erőt ad nekünk. Kérlek, áldj meg így bennünket, hogy engedelmesek tudjunk lenni, és másokat is az engedelmességre tudjunk bátorítani. Kérjük, legyen a Te kegyelmed velünk, Uram. Jézusnak a nevében kérjük mindezt. Amen. Amen.